Mennyi atyánk, hálát adunk, és előre megköszönjük mindazt az áldást, amelyet közölni kívánsz velünk. Kérünk, áldjad meg, akik szólják az igét, áldjál meg bennünket, hallgatókat, és arra kérünk, hogy segíts, hogy a hétköznapi életben engedelmesen tudjuk követni a te útmutatásaidat. Magasztaljuk nevedet az Úr Jézus Krisztus által, hogy ez lehetséges. Amen.
Drága gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban, folytatjuk sorozatunkat, vagy folytatja Isten velünk az ő sorozatát. A Mózes második könyve 20. részéből az első, második és a 7. verset olvassuk el. Miután elolvastuk az igét, imádkozni fogunk. Meggyesi testvét kérem, hogy áldáskérő imába vezessen a jó Isten szín előtt. És szólá Isten mindezeket az idi igéket mondván. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevet, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Idáig a Szent Ige. Maradjunk így állva, alázkodjunk meg Isten előtt, és meg is testvért hangosan kérjük, hogy imába vezess.
Jó Atyánk Istenünk, hálát adunk neked, megköszönjük az áldásokat, amit tőled kaptunk mindez ideig, délelőtti órákban is, hiszen is tartok a számunkra áldásokat. Köszönjük, Urunk, ezeket a drága ígéket, amiket most felolvastunk, és fel fogunk olvasni ezen a sorozatban, a tíz parancsolatról. Uram, segítsél meg bennünket, hogy tiszteletben tartsuk a nevedet az emberek előtt. Hogy lássák, hogy valóban mi a te gyermekeid vagyunk, akik tisztelünk, magasztalunk és dicsőítünk téged. Csak akkor veszik a te nevedet szánkra, amikor téged dicsőítünk és magasztalunk. Áldjad meg testvérünket is, akik hirdetni fogják az igét. És áldjad meg énekarunkat is, akik szintén énekeikkel akarnak tiszteni téged. És áldjad meg az egész gyülekezetet, hogy minden, ami történik a ma délutáni órában, a te nevedet tiszteletére és dicsőítésére történjék. Amen.
Amen. Foglaljunk helyet.
Bevezetőmet szeretném Ádámtól meg Évától kezdeni, de az ígérem, hogy rövid leszek, legalábbis igyekszek. Hallottuk az elmúlt alkalmakkor a tíz parancsolatnak a magyarázatát, az elmékedést róla. Hát amikor az első ember pár élt, még a bűnbeesés előtt nem volt szükségük tíz parancsolatra, nem volt szükségük törvényre, mert megvolt az a közvetlen, látható, érezhető kapcsolatok Istennel. Nem voltak tiltások, hanem feladatok voltak, megbízások arra, hogy töltsék be a földet, hogy gondozzák azt, felügyeljék, uralkodjanak mindenen, amit Isten a kezük alá adott. A probléma akkor jött be, amikor a bűnesetkor ez a közvetlen kapcsolat megszakadt, az ember lelkileg halott lett. Vagyis Isten már nem volt benne a szívébe. Tulajdonképpen ezt el akarjuk képzelni valahogy, úgy képzelhetnénk, hogy egy üresség lett az emberben, az ember belsejében, és ennek az ürességnek olyan formája van, mint Isten. Nem tudjuk Isten, hogy néz ki, Isten lélek, nincsen látható formája. Azt tudjuk, hogy ezt az ürességet csak is Isten egymaga tudja betölteni. Ezt az űrt az ember érzi. Így volt az első emberekkel is, így van ma is. Ha Isten nem tölti be azt az ürességet, az emberek keresnek valamit, hogy betöltsék, mert az ember úgy lett teremtve, hogy hívő legyen. És aztán hisz valaki, nincsen hitetlen ember a Földön, mert hanem Istenben hisz, akkor valaki másban, vagy legfeljebb önmagában, de kell higgyen, mert Isten így alkotott meg bennünket. És akkor mi történt? Az történt, hogy keresni akarták ezt az űrnek a betöltését, és akkor kezdtek imádni különböző dolgokat, teremtett dolgokat, nem a teremtőt, hanem helyette teremtett dolgokat kezdtek imádni, és ez így volt akkor is, de most is így van. Pogány népek most is imádják anyagi dolgokat, kezdik a fű, fa, virágok, folyók, tengerek, nap, hold, csillagok, stb. És akkor ezektől függővé teszik az életüket, mert valami hiányzik. Nem tudják. És aztán az is történik, hogy ugye nem elégítik őket még ez sem, akkor tovább, akkor próbálnak önmaguk formálni bálványokat, faragnak, festenek, elképzelnek valami istenséget, és valamilyen formába megrajzolják, megfestik, megszobozzák, és csak nem elégítik ki őket, csak bennük van az az üresség. Tehát ez jellemzi az Isten nélkül élő embert, hogy a belső ürességet próbálja valamivel kitölteni, de nem lehet. Aztán ezzel nem változtatott az sem, hogy Isten többször elítélte az embereket, ítéletet küldött, az özönvizet küldte, aztán utána, hogy elszaporodtak az emberek, megint ez a probléma állt fent. Aztán jött a másik ítélet, Bábelnél a szétszóratás, a nyelvzavar, elszaporodtak, szétszélettek az emberek, ugyancsak ez lett. Népek sokassága különböző isteneket kezdett imádni, elképzelni, és százával említhetünk ma is olyan népeket, akiknek van 365 istenük, ha nem több, de még több is. Azért, mert ott van az a keresés. És akkor Isten kihívott egy népet, amikor elhívta Ábrahámot, akkor ő kihívott egy népet ebben a tömegben, a bálványimádók, a sok isten imádóknak a tömegéből kihívott egy népet, avval a céllal, hogy ez a nép majd az ő dicsőségét hirdesse, az ő nevéről tegyen bizonyságot a nemzetek között. És látjuk, az történt, hogy mikor Izrael népe kijött a pogány Egyiptomból, a sok isten imádó Egyiptomból, megkapta a törvényt, megkapta a parancsolatokat, aztán utána ők is kezdtek a környező népeknek az isteneihez fordulni. Azért, mert nem Istent imádták, nem Istennek adtak dicsőséget, és természetesen ezt az űrt be kellett tölteni, és azt hitték, hogy a pogány népek istenei kielégítik ezt. Aztán kezdtek összekeveredni, délelőtt hallottunk azt is, hogy a babiloni fogságból visszatért nép kezdett összeházasodni a pogány népekkel, és akkor behozták azok az idegen isteneket, magukkal a bálvány isteneket. A lényeg tulajdonképpen a parancsolatokban nem az, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt, vagy tedd ezt, vagy tedd azt, hanem a lényege az, hogy ne olyan legyél, mint a pogány népek. Szeresd a te uradat, Istenedet. Ez nem jellemző pogány népekre, hogy az isteneiket szeretik, mert annyi Isten nem lehet szeretni, hanem félnek. Félnek, és próbálják áldozatokkal valahogy kiengesztelni őket, és az ő kegyeiket valahogy kiharcolni, cselekedetekkel, áldozatokkal. De nem volt pogány népeknél az, hogy szeresd a te uradat, Istenedet, szeresd fele barátodat, nem volt jellemző ez. Pogány népekre nem jellemző. És a felolvasott, igen, mostan ez a harmadik parancsolat, hogy Istennek a nevét hogy szabad tisztelni, és hogy nem szabad, ez nem jellemző más népekre. És Isten azt akarta a parancsolatokkal, a törvénnyel, hogy egy olyan népet formáljon meg, amelyik egyedül az élő igaz Istennek ad dicsőséget. Az ő nevét dicsőíti meg. Nem változott a helyzet után sem, az Úr Jézus Krisztus halála, feltámadása, mennyben menetel után megalakult a gyülekezet. És a gyülekezet korszaka, a kegyelem idő. És látjuk, hogy ma is ez az összkép. Sőt, nem csak a világ összképe, hanem a gyülekezet, az egyetemes gyülekezetnek a képe is ez. Hogy a nagy része az egy igaz Istent nem imádja, hanem bálványokat, bálványisteneket. Isten azt akarja ma is, hogy ne olyanok legyünk, mint a pogányok, hanem egyedül ő legyen a mi szükségleteinek, a mi ürességünknek betöltője. Egy gondolat nagyon megkapott egyszer már régebben egy könyvben, és mostan utána olvastam, hogy fontosabban tudjam idézni. Az volt a lényege, hogy ez a szerző egy Írországban élő magyar író, költő, és Írország két arca címmel írt egy könyvet, és abban elemzi a régi és a mai politikai konfliktusokat, a helyzeteket, és Írországban tulajdonképpen az történt, ami ma is megvan az észak-írországi részen, hogy a katolikusok és a protestánsok szemben állnak egymással. Írország nem az északi, mert az Angliához tartozik, hanem az ír köztársaság nagyon katolikus. És ahogy leírja a szerző, és nem azért katolikus, főleg mert hitbeli katolikus, hanem a katolicizmus a hódítókkal szembeni ellenállásnak, az angol protestánsokkal szembeni ellenállásnak volt az eszköze, és ezért alakult ki bennük az erős katolikus jellegzetesség. És aztán, ami megragadott a gondolat, én ki is írtam, mert ugye író, költő írta, nem tudom az én szavaimmal olyan tömören elmondani. Felolvasom. A kelták, ez egy régi, az ős nép, az íreknek is az ősei, animistás, vagyis szellemekben hívő emberek voltak, akik főleg a helyi szellemekben hittek. Füvek, folyók, patakok, tengerek, stb. Szellemek, koboldok, nem idegen, igaz, ha halljuk a környező világban, ők, nekik ez volt a pogány vallásuk. Ennek a hitnek maradványai élnek a mai leszármazottakban, a mostani írekben. És akkor most jön az a gondolat, ami nagyon megragadott engem. A nagyszámú középkori szenteket azért tudták olyan jól beilleszteni a helyi környezetbe, mert ők helyettesítették a sikeresen kiutált szellemeket. Érthető, gondolom. És aztán azon gondolkoztam el, hogy nagy missziók folytak, katolikus missziók, és katolikusok nagyon sok fejjel eljutottak, és nagyon sok népet megtérítettek. És nagyon meggondolkoztató, hogy éppen ez volt a helyzet, hogy a sok-sok szent, a sok-sok kis bálvány nagyon jól beleillett a régi bálvány elképzelésekbe. Egyszerűen a régi elképzeléseket ezeknek a pogány népeknek be kellett helyettesíteni. Szent Antal, Szent András, Üz Mária, stb. És nagyon jól beleillett. Azért mondom ezt el nem ítéletként, hanem hogy legyen nekünk egy intőjel, hogy Isten nevét ne cseréljük fel soha olyan kis szentekkel, kis bálványokkal, hanem ő legyen egyedül nekünk az élő Isten, és aki bennünket is fel akar használni arra, hogy az ő nevét megdicsőítsük, és az ő nevét hirdessük. Aztán elgondolkoztam, hogy mi újszövetségi emberek hogy tudjuk legjobban megdicsőíteni az Úr nevét. Hogy ne vegyük fel hiába az ő nevét. Nem akarok erről beszélni, mert ha felolvassuk a vezérfonalban a következő naponkénti igéknek a címeit, ezek nagyon jellemzők lesznek, és mind-mind egy-egy pontok lennének egy ilyen prédikációnak. Nem olvasom el, mindenki otthon megteheti, hanem a Filippi beliekhez írott levélből idézném azt a passzust az új fordítás szerint, amikor elmagyarázza Pál apostol, hogy Isten Az Úr Jézus Krisztusnak adott minden hatalmat azért, mert engedelmes volt halálig. Hogy engedelmes volt, ezt azért hangsúlyozom ki, mert tulajdonképpen így tudjuk legjobban megdicsőíteni Isten nevét az emberek előtt is, így tudjuk megtenni, hogy ne ejtsük ki hiába, hogyha mi is engedelmesek vagyunk. Fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Nekünk alkalmunk van ezt ma megtenni. Tegyük ezt, testvérek. Amen. Az énekkart hallgassuk meg, és kérem, hogy készüljön Antal Andrea szolgálattal.
Jézus szentben élő úgy szeretnék szólni, benne szívem igaz barátra talál. Megváltoztatta az életem egészen, senki nem szeret úgy, mint te ő barát. Nincsen olyan jó barát, mint Jézus, nincsen senki olyan jó, mint ő. Gondot visel rólam, engem nagyon szeret ő. Bűnben megkötözve nagy nyomorban éltem, mikor Jézus Krisztus engem megtalált. Karját szeretettel kinyújtotta éltem, megismertem csodás mentő hatalmát. Nincsen olyan jó barát, mint Jézus, nincsen senki olyan jó, mint ő. Bűntől megszabadít, gondot visel rólam, engem nagyon szeret ő. Napról napra biztosít szeretet élő, jobban, egyre jobban értem szent szavát. Szívem minden vágyát betölti egészen, majd ha színről színre látom szent arcát. Nincsen olyan jó barát, mint Jézus, nincsen senki olyan jó, mint ő. Bűntől megszabadít, gondot visel róla, engem nagyon szeret ő.
Dénes Ferenc, minden parancsolatod igaz. Amit te kimondasz, abban tévedés nincsen. Mi emberek gyakran tévedünk, csak szent szavaidban tudhatunk megbízni, hitelre méltó nincs közöttünk. Tisztelni kell beszédet, s hinni, s parancsolatod mind-mind véghez vinni. Szent szavad, szent a szavad, és én mind szentül veszem. Mind megteszem, amit te parancsolsz, törvényed betöltöm mindig híven, ha igéddel a szívembe vonulsz. Légy szavaddal, őrzőm, tanácsadom, én egész életem néked adom. Amit te kimondasz, mindaz megáll. Ha össze is omlik-e világ, nagy ügyet győzelemre viszed. Ezért lelkem szent szavadban hisz. Amit kiszólsz, örök értékük van, s azoknak is, kik hisznek szavadban. Amen.
Hallgassuk meg a zenekart, és a zenekar után pedig Nagy Kassa Andrea szolgálatát. Thank you.
A vasárnapi iskola drága nekünk nagyon, bár iskola számunkra ez üdítő alkalom. Tanulunk a Bibliából sok szép történetet, megtudjuk, hogy a gyermek szív tiszta miként lehet. Iskolánkban legfőbb erény a szeretet maga, amelynek biztos alapja Jézus áldozata. Igen, legfőbb parancsolat, hogy egymást szeretjük, de ezt csak a jó Istennel karöltve tehetjük. Aki nem hisz, elkárhozik, de aki hisz, élhet, mert hitáltal övé lesz a boldog örök élet.
Újból a zenekar szolgál, és utána kérjük Szabó Krisztinát.
Ha rosszul esik az neked, hogy valaki rajtad ejt sebet, gondolkozz csak, mennyi kárt okozott másnak életed. Fáj neked, ha bántanak, de mennyit bántasz te másokat? Ahelyett, hogy te mást ítélsz, megítéled-e önmagad? Szereted, hogyha más szeret, és nyájas szemekkel néz rád, de nincs szívedben szeretet, és nem keresed a más javát. Hogy boldog lehess igazán, új rendezd be életed, hogy minden ember lássa azt, amit Jézus tett veled.
Még egyszer a zenekart hallgassuk meg, és még egy költemény van itt nekem felhívva, Mihály Szilvia részéről.
Sámuel. Szentedd meg Istenem szívemet egészen, legyen Sámuelhez hasonló mindenben. Tudjam felismerni isteni hangodat, és örömmel tenni szent akaratodat. Add, hogy mint Sámuel mindig neked éljek, ellened vétkezni állandóan féljek. Legyen hajlandóság szívemben a jóra, parancsodat mindig megtegyem egy szóra.
Hallgassuk meg ifjáink szolgálatát, és megkérjük utána a Vékás testvért, Vékás testvér nőt egy beszámolóra.
Yeah. Dicsőítése, 33. Zsoltár. Vigadjatok az Úrban, ti igazak, az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citera szóval, tíz húrul antal zengjetek neki. Énekeljetek az Úrnak új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéletet. Az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget. Egész seregét szájának lehellete. Gáttal torlaszolta el a tengervizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden nemzetsége, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait, de az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, melynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéről rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindannyiunk szívét, ismeri minden tettünket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg őt. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem menti meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja őket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bíztunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Amen.
Thank you. Előbb az énekben úgy énekeltük, hogy teljes szívből áldom neved, teljes lényem zeng dicséreted. A délelőtt, amikor készültünk, belegondoltam így mélyebben, hogy mennyire igaz ez az én életemben, amit énekelek, hogy teljes szívből áldom neved. És eszembe jutott egy igevers is, amit fel szeretnék olvasni. A Máté Evangélium a 22. rész 37. verse. Jézus pedig mondanéki, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Meg kellett szégyenkezzek az Úr előtt, mert sokszor van, hogy nem tudom teljes szívből őt dicsérni, nem tudom teljes szívből őt szolgálni, pedig az Úr elvárná tőlem azt. Mert tovább is olvastam az igét is, a 38-as igeversben azt írja, hogy ez az első és nagy parancsolat. Az Úr elvárja azt tőlem, hogy tudjam az ő parancsolát teljesíteni. Tudjam őt teljes szívből követni, teljes szívből énekelni. Nem fél szívet vár el tőlem Isten, hanem teljes lényemet és az elmémet is, hogy elmémmel is és szívemmel hadd tudjam őt dicsőíteni. És még az évelején vagyok és vagyunk, szeretném azt, hogy igaz legyen ezután és ebben az évben, hogy teljes szívvel hadd tudjam szolgálni őt, és szeretném, hogy mindannyiunk életében, a fiatalok is, amikor kiállunk, hadd tudjunk teljes szívből énekelni, azért, hogy az Úr neve megdicsőülhessen az életünkben. Ezt kívánom szívemből magam és mindannyiunk részére. Amen.
Szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy itthon lehetek. Hát egy sikeres vizsgaidőszak áll mögöttem, és ebben a vizsgaidőszakban volt alkalmam sokféle érzelmet megtapasztalni. Már a vizsgaidőszak már december 3. hetén megkezdődött, és de most nem szeretnék beszélni csak erről, ami ebben a januárban történt, mert ez áll közelebb, és az is furcsa, hogy még csak 20-a van, mert nekem már úgy rémlik, mintha már nagyon-nagyon sok idő eltelt volna. De nagyon sokat tanultam ez alatt, megtapasztaltam azt, hogy Isten milyen csodálatosan tud vezetni napról napra. Különböző lelkiállapotoknak megfelelően, hogy tud szólni hozzám az igéből, az áhítatból és az imádságaimon keresztül. Hogy tudja lecsendesíteni a szívemet, amikor félek, hogy tud bíztatni, bátorítani, de ugyanakkor volt, amikor volt bennem harag, azért, amikor hátrányt szenvedtem amiatt, mert nem tettem azt, amit a többiek. És van olyan tanár, amiknél általában elég sok tanár, akinél hátrányt lehet szenvedni, azért, hogyha nem szerez az ember megoldó kulcsot, vagy tételsort, vagy akármi más, másfajta segítséget. És volt, amikor eléggé hátrányba is kerültem emiatt, de az Úr azt mondta nekem olyankor, azt az igét hozta elém, hogy maradjak előtte továbbra is, maradjak továbbra is hű hozzá, és ő majd megáld engem. Figyelmeztetett arra is, hogy nézzem meg azoknak az embereknek az élete végét, hogy ő majd igazságot fog szolgáltatni, de ugyanakkor úgy figyeljek ezekre az emberekre, mint ő, mert ő nagyon szeret őket, és ő azt szeretné, ha megmenekülnének, és nekem is szeretettel kell feléjük fordulni, akármit is tesznek, és akárhogyan is teszik. És pont azzal a szeretettel kell őket szeressem, hogy meg tudjam őket nyerni, mint ahogy ő szereti. Ugyanakkor megtapasztaltam azt is, hogy, hogy tudja elvenni félelmemet. Azt mondta, amikor volt bennem valami, hogy, hogy az ő szeretete kiűz minden félelmet, és ha én telve vagyok az ő szeretetével, akkor nincs miért félnem. És hogyha én a Szent Szellem által kérem azt, azokat a dolgokat, amiket kérek, akkor ő már azt megadja, és nekem nincs miért aggódni semmi felől. Ezt is megtapasztaltam. És ugyanakkor volt, amikor nyugtalan voltam, és volt, amikor aggodalmaskodtam. Akkor meg azt mondta reggel, mielőtt mentem vizsgázni, hogy ne aggódjak, mert nem fogok megszégyenülni, mert épp ettől féltem. És úgy is történt, és nagyon áldom, és dicsérem őt, mert minden reggel úgy mehettem, hogy nem félek semmilyen vizsgától, a legnehezebbtől sem, és a legkönnyebbtől sem, mert ő van velem, és nem az én eszem lesz ott, hanem az övé. És ő fog segíteni nekem. És azt is megtanultam, hogy nem kell aggodalmaskodni, és nem kell külön kitalálni a fejünkbe dolgokat, előre eltervezni, hogy mi fog történni, melyenkor az ember hajlamosabb, rosszabb dolgokat kitalálni, mint ami meg fog történni, vagy nem kell felvenni a világ sodrását, és hajtani, és őt meg félretenni, mert épp ő az, aki át tud minket mindenen segíteni. És nem szabad arra se odafigyelni, hogy másnak feleljek meg, tanárnak, vagy magamnak, vagy diákoknak, hanem egyedül Istennek kell megfeleljek, és ha ezekre vigyázok, akkor nem lesz aggodalmasság az én szívembe, és nem vesztem el az örömömet, és akkor fogom meghallani őt, mert hogyha aggodalmaskodunk, hogyha magam eszére támaszkodok, akkor nem hallom egy idő után, és akkor nem tud vezetni, és nem tud segíteni. Nagyon köszönöm az Úrnak, hogy ezt mind megtapasztalhattam, és mivel úgy kezdtem az évet, hogy odaszántam neki az egészet, várom azt, hogy még tovább formáljon, még többet tanuljak tőle, és várom a következő vizsgaidőszakot is.
Az ötvélőkön megmaradt örökkön. gondolom nem tartok beszámolót, az egy kicsit hosszú lenne a 3,5 napról, de köszönöm a testvéreknek, akik imában is gondoltak rám, és a Jóisten kegyelme, hogy hazajöhettem baj nélkül, és hazaérkeztem olyankor, hogy már hétfő este a nőtestvérekkel együtt imádkozhattunk. Ez jól esett a lelkemnek. Ma egy hete, vasárnap, 3 összejöveteli alkalmon vehettem részt Rigában, Lettország fővárosában. Körülbelül egy 800 ezres lakósú város, 14 baptista gyülekezettel. Ebből 4 orosz, a többi lett nyelvű, a legnagyobb gyülekezet 1400 tagú, aztán a többiek olyan jó néhány száz tagúak. Már az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején sokan voltak hittestvérek, baptisták ebben a kis országban, és szép nagy imaházokat, templomokat építettek, nem is egyet, többet. Az 50 éves kommunista időszak alatt egyetlen imaházba járhattak a testvérek, és a többi imaházak más célt szolgáltak. Moziterem, színházterem, raktár, sportterem, ilyesmi volt. Az egyik imaház, ahol voltunk, annak szép tornya is volt valamikor 65 évvel ezelőtt. A tornyot lerombolták, most szeretnék felújítani és rendbe tenni az épületet. Délelőtt az egyik elég nagy gyülekezetben vettünk részt istentiszteleten, ahonnan a lelkipásztor testvér és még egy néhány, akikkel együtt ebédeltünk, és szeretettel köszöntenek bennünket, a gyülekezetet, a testvéreket. Délben ebédszünet, vagy délutáni szünet, 1 órától 4 óráig egy női alkalom volt, egy olyan 80-100 testvérnő lehetett ott, ahol szolgálni is kértek, és sokféle fajta kérdést tettek föl nekem a testvérnők, főként a gyülekezeti élettel, a lelki élettel kapcsolatosan, imaóráinkról, bibliaóráinkról kérdezősködtek, és hát úgy próbáltam alázattal elmondani, hogy ez mit jelent, és azt, hogy nekem személyesen mennyire lényeges és fontos a gyülekezeti imaóra. Nagyon hiányolom, ha nem hallom a testvéreim imáját is. És a Jóisten elvégezte ezt a szívemben, hogy nem akarok különbséget tenni az összejöveteli alkalmak között, de az imaóra nagyon fontos számomra. És amikor ezt elmondtam, láttam, hogy egyik-másik középkorú idősebb testvérnő kezdenek könnyezni. Hát szavak nélkül is értettem a könnyeikből. Aztán este 6 órától egy másik gyülekezetbe voltunk, az egy nagy gyülekezet, 1400 tagja van, ahol egy missziós konferencia sorozatnak a befejező alkalma volt, és egy olyan testvér szolgált, aki Pápua Új-Guinea szigetein, az északi részen, amelyik Indonéziához tartozik, 965-től volt misszionárus, a szószoros értelmében vad emberek, kannibálok között. Egy olyan törzs között, akiknek még írott, tehát írásuk sem volt, csak beszéd, az ellenségeiket megölték, megsütötték, megették, feketék, szinte hihetetlen, amiket ez a testvér elmondott, hogy alig még 50 évesen volt, és ott azok között szolgáltak. Mutattak is erről, amit láttunk, és megdöbbentő dolgokat hallottunk és láttunk. De amiben én úgy különösen csodáltam Isten vezetését, hétfő reggel korán, amikor kimentünk a röptére, még a lengyel testvérnő volt velem, őnek egy kicsit korábban indult a gépje, hosszú sor állt a röptéren, és kiáll előttem pont ez a testvér, ez a misszionárius testvér, már idős, gondolom 70 körül lehet, fehér hajú, kedves, szelid arcú ember. És megszólítottam, és alkalmunk volt egy jó órát beszélgetni, amíg vártunk a felszárásra, sőt, a gépeink is egy kaputól indultak, ő Koppenhágába repült, én Bécsbe is, és tudtunk beszélgetni. Hát, kérdéseket tettem föl neki, nem mondom el most mindent, de a Jóisten részéről egy külön ajándéknak tartom, hogy ezzel a testvérrel ott egy órányit eltölthettem. Többek között a családjáról is érdeklődtem, és elmondta, hogy hát a feleségem már 5 éve, nem azt mondtam, meghalt, hanem az Úrral van. És a gyermekei, hát van 4 gyermekünk. És hogy nevelték ott, ahol ők éltek, hát ott iskolának híre, pora nem volt, meg ilyesmi. És akkor úgy elmondta, hogy hát volt messzire tőlünk egy iskola, ahol a misszionárusok gyerekei tanultak, de az repülővel 2 órányi út volt. És ott tanultak a gyerekeink, 4 gyerekük volt, van 3 fiú, 1 lány. És mikor találkoztak, és hogy hát egy kisgyereknek, meg egy szülőnek, hát képzeljük el, milyen az, hogy ilyen távolságra élni. Hát azt mondja, 1 évben volt 4 hét szabadságunk, és azt 2 hétbe osztottuk, és akkor 2 hetet a gyerekeinket töltöttünk. És mégis hogy tudták ezt megélni, és kérdezgettem, és olyan jól esett a lelkemnek, ahogy alázattal mondta, testvérnő, mi az életünket, és mindent Istennek adtunk, és ő a gyermekeinket visszaadta. 3 fia Indonéziában misszionárus, és a lánya egy lelkipásztor feleség, és így szolgálják az Urat. Több mindent is beszélgettünk, de amikor ezt mondta, főként az Úr Jézusnak szavai jutottak eszembe, és azóta is fülembe csengenek. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek. Egy másik fordításban ráadásul Isten megadja. Különös élmény volt számomra ezzel a testvérrel beszélni, és nem tudom, a Jóisten még mennyi kegyelmet és életet és erőt ad nekem, de szeretném, hogy ez az ige is ne csak az ajkamon legyen, vagy a szívemben, hanem az életemben is igaz legyen. Keresni először Istennek országát, annak igazságát, és a többire az Úrnak gondja van. Hát köszönöm a testvéreknek még egyszer, akik imában kísértek. Következő találkozásunk, ha Jóisten éltet, a nőbizottság tagjaival március végén lesz itt, Romániában. Valószínű, hogy 2-3 testvérnő majd hozzánk is el fog jönni, és velük is alkalom lesz találkozni, ha az Úr éltet és segít.
Közösen fogunk énekelni.
Thank you.
Ez a harmadik ige, amiről azt olvastuk, és szólá Isten mindezeket az igéket mondván. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából, ne legyenek néked idegen isteneid, én előttem. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Sokan, mikor a tíz parancsolatról hallanak, akkor a Sinai hegy mennydörgését hallják, és az Isten sújtó kezét vélik mögötte. A tíz parancsolat, vagy a tíz ige, amit mondott Isten, semmiképpen nem ez. Semmiképpen nem ez. Nem egy kegyetlen Istennek a követelőzése, hanem egy nagyon kegyelmes és egy nagyon szerető Istennek az élet receptje számunkra. Akik hegyekbe jártak és szakadékokra ma néztek be, volt alkalmuk meglátni, hogy vannak olyan kiránduló helyek, ahol 1000 méteres szakadék is van, vagy 500 méteres szakadék is van, és hogyha le akarsz nézni a szakadékba, és nincsen korlát a szakadék szélén, akkor nagyon nehezen, szinte földre feküdve kúszol odáig, hogy lenézzél, de kevés olyan ember van, aki ezt is megmeri tenni. Mert szédületes, hogyha oda csak lenézni és hát leesni. Ezért nagyon sokan nem teszik ezt meg, se férfiak, se nők, se fiatalok, mert szédületes. Viszont a turisztika kitalálta azt, hogy az ilyen helyekre jó kemény korlátokat szerelnek fel, és még azt is kitalálták, hogy ilyen messzelátókat, persze automata messzelátókat, aztán bedobod a pénzt a Romániába, vagy akkor lejt, hogyha az EU-s országokban, akkor eurót, és abban az országban, amelyikben vagy, annak a pénznemből dobd be oda, és akkor egy bizonyos ideig lehet lenézni, mert jó erős korlát van, veszélytelenül szemlélheted a táj szépségeit. Hát valami ilyesmi az Úr tíz parancsolata, amikor veszélytelenül szemlélheted Isten szépségét. És most, mikor a harmadik ige van előttünk, akkor egyáltalán nem arról van szó, hogy ne vegyük fel az Úr nevét, hogy ne ejtsük ki az Úr nevét. A zsidók ezt így értették és gyakorolták, mivel a Máté evangélium a leginkább a zsidóknak íratott, nem is használja a Máté evangélium a mennyeknek, vagy az Istennek országát, hanem a mennyeknek országát, mert a zsidók nem tudták volna fogadni Mátétól az evangéliumot, így is nehezen, és csak egy néhányan, hogyha azt írta volna, hogy az Isten országa, mert ezt ebbe a törvénybe, vagy ebbe a paragrafusba nézték, hogy az Istennek a nevét hiába ne vett fel, és ezért Máté nem írta azt, hogy az Isten országa, hanem a mennyeknek országa, nem azért, mert Máté félt a jó Istentől, hanem azért, mert a Máté honfitársai nem tudták volna ezt fogadni. Ezt az igét nem pogány embereknek íratta Isten, mondta, hanem az ő népének. És merem mondani, hogy úgy az ótestamentumi népének, mint az új testamentumi népének. Mert az új testamentumban még szükebbre szabja még félelmetesebb szakadék látszik, még csodálatosabb korlát van, hogy még szebben lássad Jézus Krisztusnak a keskeny útját. Azt mondja az Új Testamentumban, például, hogy ne ölj, a régieknek megmondatott, hogy ne ölj, én pedig azt mondom nékszek, hogy aki gyűlöli az ő atyafiát, embergyilkos az. A régieknek megmondatott, hogy ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki csak ránéz a másik nemre, ilyen gondolattal már paráználkodott az ő szívébe. És ezt nem más mondta, mint maga az Úr Jézus Krisztus, ami drága szeretet megváltunk, aki újjászült minket őrő reménységre, és aki betöltötte a törvényt, és aki tanítja és kéri az ő program beszédjébe az őt követőknek, hogy erre odafigyeljenek, hogy így adjanak helyet az életükben, hogy teljes szívből, idézem Zsoltit, teljes szívből, teljes elméből szeressük az Istent, és vigyázzunk a szemünkre is, hogy ne nézzünk oda, mert ő ad hatalmat erre, ő ad kegyelmet erre, hogy valóban az Isten neve az tisztelettel legyen az életünkben. Négy dolgot szeretnék elmondani. Az első dolog az, hogy csak azt tisztelhetem, aki számomra létezik. És akit tiszteletre méltónak tartok. Aki számomra valóság, aki számomra tekintély, aki számomra oltalom, aki számomra Isten, és most két hete vagy három hete mondtam, hogy nem kevesebb, mint Isten, csak azt tisztelhetem. Aztán ide oda fér, vagy oda kívánkozik azonnal, hogy a kérdés azt, hogy mit értek a tisztelet alatt. Mit értek a tisztelet alatt? Anyák naprájára emlékszem, és emlékezek, milyen furcsa tisztelet, mikor egy fiú, mondjuk egy példát, egy 18 éves fiú, vagy egy 18 éves lány, egy nagy csokor virággal beállít az édesanyjához, és azt mondja, elmond egy költeményt is, főleg ha baptista, és odaadja, és az év legnagyobb részébe szomorgatja az édesanyját és az édesapját. 11-12 veti haza, meg ehhez hasonló. Kérdem azt, hogy mit ér az a virág? Valóban a tisztelet virágai? Valóban a tisztelet virágai? Csak azt tisztelhetjük igazán, aki létezik számunkra, aki valóság számunkra, és aki a mi szemünkbe tiszteletre méltó. És ennek az Istennek, aki számunkra tiszteletre méltó, nem fogunk virágokat csinálni, és Isten tiszteletet csinálni, tenni, alkotni, programozni, hanem megkérdezzük tőle, hogy mi az részemről, ami téged tisztel. Ami téged felmagasztal. Ami szemembe a te isteni voltodat és a te nevedet nem csökkenti, hanem a teljes valóságában megtartja, és a teljes valóságában tisztel téged. Mi az? Mert én azt szeretném tenni. Teljes tudatában vagyok annak, hogy jelen van az Isten. Most itt köztünk. Teljes tudatában vagyok annak, hogy Isten nagyon szeret minket. És teljes tudatában vagyok annak, hogy ő tudja, hogy ki mennyire tiszteli őt, tiszteljük őt. Számomra nem egy görcsös félelem, hanem egy szent félelem az, hogy hogy tisztelem az Istent. És rájöttem, és rávezetett az Isten, hogy még van kívánni való tőlem. Még van javítani való bennem, amit nem én javíthatok, hanem megengedem neki, hogy javítson rajtam. Nagyon biztatnám és kérném a kedves jelenlevőket, ez nem felekezeti kérdés, ez a szívnek a kérdése. Az Isten tiszteletre nem az Istennek van szüksége, hanem nekünk. Az Isten tiszteletbe tartásának nekünk van szükségünk. Mi borzasztó veszélyes helyzetbe vagyunk, ha szembe kerülünk az Istennel. Ha átlépjük az Isten kívánságát ránk nézve, akkor nagyon-nagyon veszélyes helyzetbe kerítjük magunkat, és nagyon-nagyon veszélyes helyzetbe kerítjük a leginkább szeretett embereket, akik a legközelebb vannak hozzánk, és a legjobbat szeretnénk nekik, őket is bajba kavarjuk. Mert ha mi Isten tiszteletünk nem helyes, és helyesnek állítjuk be, akkor ők is rosszul tanulják meg. A délelőtt hallották a testvérek, valószínű, hogy a Ráháb megmentéséről prédikált Szűcs testvér, és azt is kiemeltük ott mezőteremen, ahol voltunk, hogy Ráháb, ez a paráznasszonynak olyan hite volt az élő Istenben, hogy terjedt el a titkos szolgálaton keresztül, hogy terjedt el az evangélium, hogy ez az Isten, akiknek a küldöttei most itt vannak, ez el fogja foglalni a földet, és ő mondta, hogy erről meg vagyok győződve, mi hallottuk, a szívünk meg van olvadva, és akkor kérj őket, kérlek, esküdjetek meg, hogy engem és az én házam népét megmentitek. Megóvjátok. Nem fog elpusztulni az egész Jerikóval. És ez az asszony, ezzel az ő hitével úgy meg tudta súgni, nem mondhatta nyilván, mert a titkos szolgálat akkor is titkos szolgálat volt. De annyira be tudta súgni az ő családjának, az ő apjának, anyjának, háza népének a fülébe, olyan meggyőződő volt az ő beszéde, olyan átéléssel, olyan meggyőződéssel mondta el, hogy senki nem merte kidugni az arcát, az órát a házból, ahol a vörös fonál volt. És megmenekedett ő és a háza népe. És megmenekedett ő és az ő háza népe. Ez az asszony megismerte az Istent. A ti istenetek, azt mondja, az egész földnek az istene, és Tudom, hogy csak néhány nap kérdése. És ti le fogjátok tarolni Jerikót. És tudom, hogy a ti istenetek meg tud menteni. Csak azt tudjuk teljes szívből tisztelni, aki számunkra tekintély Isten, és nem kevesebb, és akinek tudjuk az ő akaratát, hogy tiszteljük őt, tartsuk tiszteletbe őt, úgy, ahogy ő neki ez jó, hogy minket áldhasson. Mert Isten nem egy áldás automata, ahogy mondtam a múltkor, hanem egy jó Isten, aki korlátokat, igéket, parancsolatokat, rendeléseket, üzenetet mond nekünk, mi érettünk, mi miattunk nekünk, hogy nekünk jó legyen. Aztán még arról is szeretnék néhány szót szólni, hogy az ő nevét, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevet. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevet. Három dolog van legalább, amit jelent ez a szó, hogy hiába felnevet. Nem egy olyan szó, ami azt sugallja nekünk, hogy hát hiába is beszélünk az Istennel, úgyis fölösleges. Hanem ez a szó, hogy hiába felnevet, azt jelenti a Biblia magyarázók szerint, hogy nem egy üres szólam, mint tartalom. Nem egy üres szólam az Isten neve. Nem csak az én gondolatom ez. Utána olvastam, egyetértek vele, teljesen azonosulok vele. Nem egy üres szólam. Amikor kiejtem az Isten nevét, akkor számomra ez mindent jelent. Az egész mindenhatóság urát, az egész mindenség hatalmas teremtőjét, urát, fenntartóját, a világ megváltóját, az alfát és az omegát, a kezdet és a véget, mindent jelent számomra ő. Csak akkor tudjuk helyesen használni az ő nevét, és dicsérni és tisztelni az ő nevét, ha ez az életünkben megvan. Miért kellett mondja az Úr ezt? Miért kellett ezt a 10 igét elmondja? Egy kicsit vallomást teszek, hogy bele remegett a szívem, és nagyon, nagyon megfogott, hogy Béla testvér, aki olyan kedvesen tud beszélni, azt mondja, hogy ma is ez a helyzet. És nem a pogányvilágról mondta, hanem azt mondta Béla testvér, ha vissza lehet játszani ott a Gyulánál, ha valaki nem hiszi, vagy nem figyelt oda, hogy ez a helyzet a mai összkereszténységben. Így tetszett használni? Egyetemes egyház. Én összkereszténységre értettem, de mellékes. Majdnem ugyanaz. Ezt mondja Béla testvér. Azt gondoltam, hogy csak én látom így. De egy ilyen kedves ember is így látja. Mert Istentől kapta, hogy ezt mondja. Akkor azt jelenti, hogy ez rólunk van szó. Hogy lehet számomra üres szólam az Isten neve. lehet számomra üres szóla. És azonnal jön a Szentlélek és besúgja. Máté 7:21. Nem mindenki, aki azt mondja, hogy van, Uram, Uram, megy be az én mennyei atyám országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És mindjárt a 22 utána ezt mondja. 22-be ezt olvassuk. Máté 7:22. Sokan mondják majd nékem a ma napon. Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nemedben üztünk-e ördögöket? És nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek róluk, majd nekik, nem róluk, hanem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok el, ti gonosz tevők. E korlát mellől gyönyörűen látszik az Isten. E korlát mellől gyönyörűen látszik, hogy ki az Isten. És e korlát mellől a Szentlélek távollátójával gyönyörűen látszik, hogy ki tiszteli az Istent, és ki üresen veszi föl, veszi ajkára az ő szent nevét. Egy énekben, egy imában, egy prédikációban, egy bizonyságtevésben, a legszentebb dolgokban, vagy a legszentebbnek vélt dolgokban, a legszemtelenebbül, a legtiszteletlenebbül tudjuk felvenni az Isten nevét, ha számunkra nem minden ő. Úgy hiszem, hogy nem önvizsgálatra, hanem Krisztus vizsgálatra hív minket a Jóisten ma délután. Bárki, aki azt igényli magáról, hogy ő tiszteli az Istent, tiszteletben tartja az Istent, Krisztus vizsgálatra van szüksége. Szentlélek vizsgálatra van szükségünk. Mert mi magunkat nem tudjuk megvizsgálni úgy, ahogy kell. Nekünk csak magunk fajta szemünk van. De Istennek maga fajta szeme van mi érettünk, a mi javunkra. És szeretné, hogy rávilágítson teljesen minden üres beszédre, üres Isten tiszteletre, aminek nincs tartalma, nincs fedezéke az életünkben. A másik dolog, ami ebben ez a szó, hogy hiába felneved, ez a képmutatásból használt neve az Istennek. Amikor másnak szeretnénk feltűnni az Isten nevében, mint amilyennek valóban vagyunk. Másnak szeretnénk feltűnni. Sokkal másabbnak. Másoknak szeretnénk mutatni,
hogy mi Isten, milyen Istenfélők vagyunk, de a lelkünk mélyén érezzük, van ilyen kísértés. Nem mondom, hogy mindenki beleesik. Nem mondom, hogy mindenkinek uralja ez az életét. De Béla testvér azt mondta, az összkereső, az egyetemes egyháznak ez nagy baja. Ez nagy baja. És azt mondja a Jóisten, és azért adta nekünk ezt, hogy ma délután nagyon mélyen gondolkozzunk el, hogy ismer az Isten minket. És minden képmutató Isten tiszteletnek nem azt mondom, hogy büntetése van, pedig a Biblia azt mondja, hanem következménye van. Következménye van. Én nem azt mondom, hogy odasújt az Isten. Én nem azt mondom, hogy bottal ver az Isten. Én nem azt mondom, hogy betegséggel ver az Isten. Én nem merném azt mondani, ez azért van, mert képmutató Isten tisztelő voltál, vagy vagyok. De következménye van. Fenyítő következménye van. Rendrehozó következménye van. Sokszor nagyon keserves következménye van. Mert a képmutatás egyik legközelebb álló bűn a szívünkhöz. És ez az Istenben hívő, de a sátántól megkísértett, esetleg megcsalt embereknek a gyakori bűne. Miért nem merjük elmondani az imánkat nyíltan, amit a csendes kamrába is mondnánk? Mások vagyunk a gyülekezetben, mint a csendes kamrában? Úgy kell formálni, hogy ne tudódjunk ki, hogy tulajdonképpen ki vagyok. Beleremeg az embernek a szíve, amikor arra gondol, hogy ez rám is igaz lehet. És amikor ezt mindenki elmeri mondani, arra gondolok, hogy ez rám is igaz lehet. Mert ha valaki tiszteli az Isten nevét, az soha nem megy úgy haza az imaóráról, ahogy jött. Mert ha valaki az Isten tiszteli, és vele van találkozása, és őt tiszteli igazán, az soha nem száll le a szószékről úgy, ahogy oda ment. Ha valaki az igazán az Isten tiszteli, az soha nem megy egy énekóráról haza úgy, ahogy ide jött. Békével jött és bosszusan haza. Vagy bosszusan jött és békességgel jött haza. Vagy szentül jött és még jobban megszentelődött. Mert nem képmutató. Mert számára tartalom és egyenesség az Isten. Aztán az utolsó, amit ma este megemlítek, rengeteget, de nem eleget szoktunk imádkozni. És lehet az Isten nevét manipulációnak használni. Vagy legalábbis ilyen lelkülettel, ilyen szellemiséggel, ilyen teológia is van már. Hogy megvan írva a Bibliában, hogyha valamit kértek, ha ketten, hárman összegyűltök az én nevemben, és kértek valamit, akkor én ott vagyok köztetek, és megkapjátok azt. mintha az Isten neve egy varázs erő volna, benyújtom neki a cédulát, és annélkül, hogy ránézne, csak üti rá a pecsétet. Csak adja hozzá a nevét. Nehogy azt gondoljuk, hogy ilyen az Isten. Nagyon-nagyon tévesek vagyunk, ha ezt gondoljuk, hogy az Isten tisztelet, ima abból áll, hogy manipuláljuk az Istent. Abból áll, hogy rábeszéljük valamire az Istent. Olyan kedves volt számomra, amikor péntek este az ön dicséretről, vagy az ön istenítés bűnéről olvastak, és olvastam Pál apostolnál a 14. részt, mert itt a 12. részből olvastak, szűcs testvérék, hogy Herodes elfogadta, nem kérte, de elfogadta, hogy azt mondják, hogy az Isten szava nem emberé. Nem írja a Biblia, hogy Herodes ezt kérte volna, igényelte volna. Igaz, hogy pénz volt, meg búza, meg élelem a központba, mert ugye Tírus és Szidón vidékén éhség volt, és Judából kaptak segítséget a király kincstárosa révén. De a 14. részben felismerik Pált és Barnabást, hogy hatalmasan dolgozik az Isten általuk, és azt gondolták, hogy az Istenek jöttek közénk, és elkezdtek volna áldozni. És nézzük meg a 18. versben, a 14. rész 18. versben, nagy nehezen le tudták beszélni őket, hogy ne tegyék. Mindent latba vett Pál és Barnabás, hogy ezeket az embereket, akik őket akarták dicsőíteni, őket akarták felmagasztalni, nekik akartak áldozni, nagy nehezen, nagy erőfeszítése, mindent latba vetve, minden hívőségüket és Isten tiszteletüket latba vetve, nagy nehezen le tudták beszélni, már ezt ne tegyétek. Micsoda Isten tisztelet. Testvéreim, az imában az dicsőíti és az tiszteli az Istent, aki teljes szívével, teljes elméjével, teljesen megüresedve egy nyomorult szerencsétlennek tudja magát, és azt mondja, se pénzzel, se lejjel, se euróval, se erővel, se bölcsességgel nem tudok magamon segíteni, hanem legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. És erre egy nagy amen mondok, és azt mondom, uram, egy centit nem létek ennek érdekében, hogy ezt én az én kezemmel próbáljam besegíteni neked. Mert az Isten tisztelet azt jelenti, hogy Isten beszél rá dolgokra minket, ami javunkra, és nem mi beszéljük rá az Istent, hogy tegye azt, amit mi szeretnénk. Ez nem teszi fölöslegessé az imát, ezt nem teszi hiába valóvá az imát, ez segít nekünk a Szentlélek által megfogalmazni az Isten tiszteletünket szóval is. És ami mennyei atyánkat tiszteli, nekünk pedig boldogságot, lábunk alá talajt, szívünkben szabadságot, lelkünkben örömöt, és a mennyei honyba való vágyat ad. Aki erre nem nyitott ma délután, nincs jó hírem neki. De aki erre nyitott ma délután, a világ legjobb híre az övé. Megáld az Isten. Megáld az Isten. megtisztít az Isten. Kimos a te bűneidből, kimos a mi bűneinkből, kimos a mi hamis Isten és önismeretünkből, kimos ebből. És az ő akarata teljesedik a mi életünkben. Aki ezt másképpen, aki másképpen dönt, nem fenyegetés, de szeretetteljes tanács, rá fog fázni. Már érzi, de ez még csak a kezdet. A sztorinak nincs vége. Mert szembeállni az Istennel, üresen dicsőíteni az Istent, bűnben dicsőíteni az Istent, bűnben élni, és mondani, hogy legyen meg akaratod, ez egyenlő az Isten káromlása. Nem beszéltem itt ugye arról, hogy esküdözés, nem beszéltem arról, hogy egyesek hogy káromolják Istent, mert nem is azoknak íratott ez. Ez azoknak íratott, aki az Isten népe. Segítsen meg a jó Isten, hogy ennek az áldott parancsolatnak, ennek az áldott igei korlátnak a gyönyörűségéből lássuk az Istent. És tiszteljük őt. Erre ad erőt. Éppen ez a csodálatos benne, hogy nem a mi erőnkkel. Éppen ez a csodálatos benne, hogy nem a mi erőnkkel. Éppen ez a csodálatos benne, hogy nem a mi programunk szerint, hanem átadja nekünk az ő programját, az ő tisztító kegyelmét, az ő szent kegyelmét, s megtisztít, és bennünk dicsőíti önmagát az Isten. És mi vagyunk ennek a haszonélvezői. Legyen áldott az ő szent neve. Amen. Álljunk föl és zárj neked, énekelünk.